hogy mit tegyünk, vagy mire költsünk, mire ne költsünk, de alapvetően nálunk a kikapcsolódás, meg az együtt töltött idő, az jó, jót tesz a kapcsolatnak.
Mire vágyunk, amikor nyaralni készülünk? Közös élményekre, új környezetre, kalandokra vagy semmittevésre? Mit kezdjünk az eltérő igényekkel, a konfliktusokkal és az okos eszközökkel? Lehet-e ünnep a nyaralás?
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
Nyáresti hullócsillagkoncertek. Stúdió vendégünk Kövi Szabolcs zeneszerző, fuvolaművész. Kaláka Fesztivál Egerben június 25-től és Balatoni Retro címmel nyílt kiállítás a Keszthelyi Balatoni Múzeumban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Szerdati Fannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Az idén is könyvekkel jutalmazták a Temes megyei magyar iskolákban kiváló eredménnyel végző diákokat.
Közel 5000 lejt sikerült így összegyűjteni, mintegy 150 új könyvet tudtunk vásárolni, úgyhogy végül is sikerült minden olyan iskolába díjkönyvcsomagot eljuttatni, ahol magyar oktatás folyik.
Tűzugrás, kézműves foglalkozások, közösségi kapcsolódás. Megtartották a Pécskai Magyar Napokat.
Szerettünk volna egy olyan rendezvényt, ami a pécskai magyaroknak szól, és nem csak. Egymással elbeszélgettünk, és emellett a magyar kultúránkat is ápoljuk. És reméljük, hogy még következő 10 év múlva is meg lesz szervezve.
És most jöjjenek a részletek. Annak ellenére, hogy Romániában sok a megszorítás idén, a megyei önkormányzatok igyekeznek folyamatos újdonsággal és fejlesztéssel előállni. Az ország költségvetésének csúszása miatt a megyei pályázatok idén is később jelentek meg a szokásosnál, illetve rövidebb a megvalósítási határidejük is. Kovászna megyében idén kizárólag online felületen lehetett benyújtani a pályázatokat. Ez a megye idei új eljárása és fejlesztése. A részletekről Gáj Nándort, Kovászna megye tanácsának alelnökét kérdezte Veresemese Gyöngyvér.
Mint minden évben Kovászna megye tanácsa meghirdette, és már természetesen múlt hónap 28-án le kellett rakni a pályázatokat. Ez számunkra egy nagyon fontos dolog, hiszen akármennyire kevés a pénz, mégis úgy gondoljuk, hogy a civil szférának itt Háromszéken, de egyébként Székelyföldön nagy szerepe van abban, hogy a társadalmi életet előmozdítsa. A pályázati kiírás teljes mértékben attól függ, hogy mikor lesz az országnak költségvetése. Egy kis késéssel most tavasszal lettek kiírva. Ami nagy újdonság volt az, hogy első alkalommal lehetett, és csak kizárólag így lehetett pályázni egy online platformon, amit Kovászna megye tanácsa előkészített. Próbáltunk segíteni a pályázóknak. A fiatalok, az ifjúsági szervezetek könnyen veszik ezeket az online kihívásokat, azonban azt láttuk, hogy még az egyházaknak vagy az idősebb generáció által működtetett civil szervezeteknek se volt nagy gond. Természetesen elmentünk minden háromszéki városba, tartottunk tájékoztatót, nagyon sokan voltak. Külön az egyházaknak tartottunk tájékoztatót, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Ezzel, hogy online van a pályázat, online van a szerződéskötés, és online van az elszámolás is, megkönnyítjük főleg a vidéki egyesületnek a dolgait, hiszen minden egyes papírral, ahogy ők fogalmaztak, nem kell Szentgyőre befutkorászniuk.
Átlátható egyébként egy online pályázat, tehát kevesebb a hiba lehetőség is esetleg?
Mindenképp jobban oda kell figyelni. Most is van hiánypótlásra lehetőség. Van, aki rá is szorul erre, de azt hiszem, hogy összeszedettebbé válnak tőle a pályázók jobban meggondolják, mire szeretnének pályázni.
Mire írták ki a pályázatot? Milyen tematikákban lehetett benyújtani?
Az idén 3,2 millió lej volt a pályázati összeg, 2 millió lej az egyházközösségek támogatására. Ez minden évben nagyobb, hiszen itt vannak azok a befektetések, amivel Kovászna megye tanácsa a kisebb javításokat, vagy kisebb értékű fejlesztéseket meg tudja oldani. Ugye az egyházaknak nincs erre máshol lehetőségük. Van egy bukaresti pályázat, de ott már nagyobb összegekről beszélünk, de egy kápolna kimeszelése például elsőrendű. 400-400 ezer lej volt kulturális és szabadidős programokra, 200-200 ezer lej volt sport és ifjúsági tevékenységekre külön-külön.
Például a 200 ezer lejt, hogyha átszámoljuk euróra, körülbelül mekkora összegről beszélünk?
40 ezer euró. Nem nagy összeg egyébként, ami mindenütt elmondjuk, hogy úgy gondoljanak rá az egyesületek, hogy résztámogatás, és úgy gondoljanak rá, hogy ez egy első lépés ahhoz, hogy nagyobb összegeket megpályázzanak. Ez egy úgymond gyakorló összeg. 3-4 ezer lej, ami egy olyan 600-700 eurónyi a tavalyi átlag támogatás. De mindenkit arra biztatunk, hogy nagyon sok, akár romániai, a román kormányhoz tartozó különböző ügynökségek írnak ki pályázatokat, akár már egy Erasmust pályázzanak meg, mert megvan rá már a kapacitás, inkább egy kicsi bátorság kellene az egyesületek részéről.
Hányan pályáztak?
Összesen 482 kérelem jött be. Tavalyhoz képest egy kicsivel kevesebb, de hiszen azt is kell lássuk, hogy most csak júliustól tartandó programokra lehetett pályázni. Ugye tavaly 535 volt, az idén 482. Kulturális kategóriában 141 jött. Az ifjúsági pályázatok kicsit emelkedtek, hiszen arra biztattunk civil szervezeteket, hogy segítsék a diák szervezeteket, hiszen diákok éve van Háromszéken, ugye nincsenek még 18 évesek, nem lehet civil szervezetük. Hivatalosan ajánltuk, hogy akkor partnerségbe közös programokat szervezzenek. Szabadidős kategóriában 108 és egyházi kategóriában 132 pályázat volt.
Mikor lesz döntés?
Úgy tervezzük, hogy e hónap 23-án lesz a tanácsülés, ahol elfogadja a megye önkormányzat testülete a nyertes pályázatok listáját. Természetesen meg fog jelenni a megye önkormányzat honlapján. Mindenki az online felületen kap értesítést, és ott is fogja megkötni a szerződést. Mi azt hittük, hogy nagyon kevés civil szervezet él a digitális világban, és nagyon kevésnek van digitális aláírása. És kiderült, hogy tévedtünk, és örvendünk, hogy jobban vették ezt az akadályt, ami az online pályázatot illeti.
A Temes megyei magyar iskolákban kiváló eredménnyel végző diákok az idén is könyvjutalomban részesültek a tanévzárásakor. Mivel a szaktárca nem biztosítja ezek anyagi fedezetét, civil szervezetek, magánszemélyek adományaiból gyűlnek össze a díjkönyvek vagy az ezek megvásárlásához szükséges összegek. Két éve anyaországi civilek is könyvadománnyal támogatják a programot, amelyről Lehőc László Erdei Ildikót, a Bartók Béla Líceum igazgatóját, a Temes megyei civil tanácselnökét kérdezte.
2000 óta a civil tanács foglalkozik azzal, hogy minden iskolába jusson el díjkönyv, de hát nyilván ennek a munkája elsősorban azért a Bartók Liceum munkatársaival zajlik. Idén is meghirdettük az adománygyűjtést, és közel 5000 lejt sikerült így összegyűjteni, mintegy 150 új könyvet tudtunk vásárolni. Úgyhogy nagyon jól jött a Csongrád Csanád Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ segítsége, akik az elmúlt évhez hasonlóan igen jelentős könyv adománnyal segítettek. Több mint 400 olyan könyvet kaptunk tőlük, ami teljesen új volt, és díjkönyvnek is használhattuk. Kaptunk olyan könyveket is, amelyek a könyvtárakat fogják majd gazdagítani. Úgyhogy összerakva mindezt, végül is sikerült minden olyan iskolába díjkönyvcsomagot eljuttatni, ahol magyar oktatás folyik.
Helyi civil szervezetek és magánszemélyek is hozzájárultak a program sikeréhez?
Elsősorban a Bartók Béla Alapítvány emelném ki, aki a legnagyobb támogatást biztosítja minden évben. A Józsefvárosi Római Katolikus Plébánia is igen komoly támogatója a programnak, az Integráció Alapítvány, a Belvárosi Református Egyházközség és az Evangélikus Egyházközség támogatja szintén a programot. Ugyanakkor vannak olyan civil szervezetek, amelyeknek könyveik vannak, itt most Dó Barna tanár úr az Értéktár Egyesület könyveiből adományozott, ezeket is használtuk a díjkönyvprogramban. Nálunk a Bartók Liceumban az elemi osztályok szintjén a szülői közösségek is besegítenek, hiszen amióta nincsenek díjak, hanem mindenki elismerő oklevélbe részesül, aki sikeresen befejezi az évet, inkább egyforma és mindenkinek járó könyvet kapnak a diákok, ezért azok a könyvek, amiket a díjkönyvprogramból kapnak a tanítók, más rendeltetést kapnak, akár az osztálykönyvtárokba kerülnek, vagy versenyeken használjuk őket szintén díjnak. Úgyhogy ez nagy öröm volt, hogy ilyen szépen és gazdagon sikerült megjutalmazni a diákokat, és külön figyelünk arra, hogy ezek a könyvek olyanok legyenek, amiket reméljük szívesen kezükbe vesznek a diákok.
Hova jut a legtöbb könyv a megyében?
Arányosan szoktuk ezeket a könyveket kiosztani, az szerint, hogy hány diák jár abba az iskolába, úgyhogy ilyen formában értelemszerűen a Bartók Liceumban maradt a legtöbb könyv, de azért minden iskolába eljutott könyv, ahol magyar tagozat van, tehát a Gerhardinum Liceumban, az Újszentesi Általános Iskolába, Végvárra, Ótelekre, Lugosra, Igazfalvára, de az elemi osztályokba is, tehát Eötvöstre, Nagyszent Miklósra, Pusztakeresztúrra és Csanádra. Úgyhogy mindenhova, ahol még járnak magyar gyerekek, magyar iskolába.
Előadással és díjátadó gálával zárta évadát a nagyváradi Szigligeti Színház. Az iskola program keretében a diákcsoport 125 Én Színházam, Én Váradom című előadásával zárták a jubileumi évadot. A teátrum 1900. október 15-én nyitotta meg kapuit a nagy érdemű előtt. A 125. évforduló meghatározta az egész évadot. Az évadzáró végén szakmai elismeréseket adtak át a színház művészeinek. Ionescu Nicolett összeállításában elsőként Zwicker Katalint, a Szigligeti Színház főigazgatóját halljuk.
Három fesztiválunk volt. Kezdtük az évad első felében a Fuchs Fesztivállal, folytattuk a Holnap után Fesztivállal, ami már második éve egy nagyon fontos témát állít fókuszba, mégpedig a tantermi előadásokat, és idén örömünkre tapasztaltuk, hogy egyre több Erdély Magyar Színház foglalkozik a tantermi előadások létrehozásával, és így egy elég szép kínálatot tudtunk itt Nagyváradon az iskoláknak prezentálni. Ezt követte az Infinite Dance Fesztivál, ami idén is határon túli nagy neveket sikerült Nagyváradra vonzon a közönség nagy örömére. Fesztiválokban dús évadot zártunk, aminek még nincs vége, bár itt Nagyváradon lezárjuk az évadot, mégis nagyon sok vidéki helyszínen, illetve külföldi helyszínen még a nyár folyamán és az évad végéig különböző előadásokkal megmutatkozunk. A Csárdás királynő turnéra indul, kezdi a szegedi Újszabad téri, Nyíregyházán folytatja, majd a Nagy Erdőbe, Debrecenbe zárja, de nem csak ez az előadás, a Bolha Főben előadás is Debrecenben vendégszerepel még kétszer, tehát az évadot még nem zártuk le, de már így is meghaladtuk a 350 előadást ebben az évadban, ami egy nagyon szép eredmény, és még ennek nincs vége, tehát ez még adódik néhány előadás, illetve évadonként ennek egyharmadát vidéki helyszíneken, Szorványban teljesítjük. Ez egy nagyon nagy erőfeszítést jelent, viszont amit ott pluszba kapunk cserébe, azt nem lehet számadatokkal kifejezni. A nézőszámot is közel a tavalyit már teljesítettük, de azért nem mondok még számot, mert még van néhány előadásunk. Mindent összevetve szép évadot zártunk méltóan, nagyon sok kiegészítő tevékenységgel, a kamara kiállító terembe, tematikus kiállítást, 125 színházban még életében nem járt embert sikerült meghívnunk a színházba, ezt megpályázták ezeket az ingyenjegyeket. Van egy kis videónk is a honlapon és a Facebookon. Azt érdemes megnézni, azt rengeteg boldog arcot. Ez a 125-ös szám annyira körbeforogta ezt az évadot, hogy a vendégelőadásunk, a Pál utcai fiúk is 125. alkalommal került itt megrendezésre a színpadon, úgyhogy a 125-ben volt másik 125 is.
Egy különleges bemutatóval is készültek az iskola program keretében.
Azzal nyitottuk ezt a jubileumi évadot, és ezzel is zárjuk most. 125, én színházam, én váradom. Egy színház történeti kalandozás arról, hogy előtte mi volt, hogyan épült, miért ide épült. És hogy gyakorlatilag ez a fiatalokból álló csapat, közel 20 diák, ők azok, akik a kapcsolatot megteremtik a jelen idővel, hogy mit jelent számukra ma a színház, mit jelent számukra ma Nagyvárad, és kapcsolódnak a múltbéli eseményekkel olyan módon, hogy nagymama mesélte, szülő mesélte. Azért egy nagyon fontos gondolatot járunk folyamatosan körbe, ami nagyon megható, hát arra keresünk válaszokat, hogy mit tart itt minket.
Miért vállaltál szerepet ebben a különleges darabban? Belényesi Tamara, nagyváradi diák.
Soha ilyesmiben azelőtt még nem volt részem, és úgy éreztem, hogy ez egy új kihívás lenne az életemben, szóval kíváncsivá tett ez az egész, és nagyon örültem, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget.
Mit tettél te hozzá?
Megtanultam a részemet, és megtanultam a csapatmunkában úgymond részt venni, amit itt összeállítottunk, mert ezt elvárták tőlünk, és ennek nagyon örülök, illetve megpróbáltam a lehető legtöbbet beleadni, amit én tudtam. Szóval én úgy érzem, hogy amikor a színpadon állunk, nem csak szereplők vagyunk, nem csak színészek vagyunk, hanem tényleg emberek, és bemutatjuk azt, hogy milyen egy váradi embernek az élete, úgy átlagosan. Ebbe az is benne van, hogy úgymond a kultúránk milyen, az, hogy mi magyar emberek vagyunk, az, hogy ide tartozunk úgy, hogy nem mindenhol beszélhetjük az anyanyelvünket, és ez ebben a darabban annyira nem jelenik meg, de én úgy érzem, hogy mi nekünk fiataloknak az életében mégis ott van, és ez bizonyos szinten összekapcsol minket, és úgy érzem, hogy ez a színház is emiatt fontos, és ezért is fontos, hogy ez a darab létezik, mert ennyire fókuszál a színháznak a fontosságára.
125 évvel ezelőtt adták át ezt a színház épületet. A számodra ez mit jelent?
Ez egy nagy távlat, és én kicsi embernek hiszem magam ebbe a 125 évbe, viszont csodálatosnak tartom, hogy ettől függetlenül része lehetek a színháznak, pedig sokkal idősebb nálam ez a hely, ez az épület.
A legjobb előadás, a legjobb női mellékszereplő, a legjobb jelmeztervező és a legjobb 35 év alatti színészdíját is a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház nyerte el az Országos Színház Találkozón. A Beregszászi Társulat ezzel bebizonyította, hogy a legnehezebb helyzetben nem csak meg lehet maradni, hanem lehet fejlődni és jelentős eredményeket is elérni. Részletek Iváncsik Attilától.
A legjobb női mellékszereplő a Revizor című darabban nyújtott alakításáért Polyák Anita színésznő lett.
A kis borzsovai, szép reményű szőke kislány. Itt állhatok egy ilyen nagy eseményen, ami Magyarországon a legnagyobb színházi esemény. Ez a díjátadó, hogy 108 előadásból a mi előadásunkat választották ki, már önmagában egy hatalmas dolog. De az, hogy én ezt a díjat elnyerhettem, úgy, hogy látva milyen csodálatos kollégák álltak a színpadon, ez sokkal többet jelent ennél a díjnál, hanem az a gondolat és az, hogy nagyon hálás vagyok a jó Istennek, amiért engem erre a pályára szánt, és ide vezetett, és megtartott, és segít nekem.
A legjobb 35 év alatti színésznek járó díjat Séra Dániel és Jakab K. Tamás megosztva kapta a Revizor című darabban játszott szerepükért.
Ez az első díjunk szerintem mindkettőnek is, amilyen azt hiszem meghatározói lépcsőfoka így az életünknek, és szerintem nem lehet ezt a díjat, mint egyén értékelni, hanem azért annyira egy csapatmunka. Az összes díj, akár a legjobb előadás, akár a legjobb mellékszereplő, a legjobb látvány, ezek mind olyan díjak, amik egy nagy csapatnak a része is. Szerintem ezt mindannyian ugyanúgy örülünk egymásnak.
Én nekem rögtön az volt, hogy legjobb előadás, és igazából csak erre tudtam koncentrálni, hogy ezt így megkaptuk a legjobb előadásnak járó díjat. És annyira gyönyörű, hogy össze tudtunk itt tartani, és most valahol ennek tényleg a felső megért gyümölcse ez az egész, úgyhogy nagyon köszönjük az egész Beregszászi csapatnak.
Sinedina, a Beregszászi színház igazgatója kiemelte. Bebizonyították, hogy minden nehézség és baj ellenére kitartanak. A vízterhes időket pedig nem csupán megpróbálják átvészelni, hanem megerősödve és megújulva fognak kijönni belőle.
Az idei országos színházi találkozóról 5 különböző díjjal térhetett haza a Beregszászi Színház társulata. Óriási öröm ez számunkra, hiszen a legjobb előadás díját is mi vehettük át. Az Ife Vigyázki Attila rendezésében készült Revizor című előadásunkért. Óriási visszaigazolás és megerősítése számunkra, hogy jó úton járunk. Nagyon hálás vagyok a társulatnak, hogy az elmúlt háborús időszakot figyelembe véve sem hagyták maguk mögött a társulatot, nem hagyták cserben a kárpátaljai magyar színjátszást, hanem itt maradtak. Élővé tették a színházat, beleélték mindazt a tapasztalatot, mindazt a benyomást, amelyeket az háború alatt is érte, és ebből egy igazi, élő, azt gondolom a néző visszajelzések, illetve a szakmai zsűri visszajelzése alapján élő színházi előadásunk született. Ezen az úton szeretnénk tovább menni, bízunk abban, hogy hasonló jó előadásunk születhet majd még nagyon sok. Visszatérhetünk az országos találkozókra, hiszen ezeken a találkozókon mindig kapcsolódhatunk más színházakkal, külhoni magyar színházakkal össze. Mi arra vágyunk a legjobban, hogy végre a békéről, vagy a békét és a harmóniát érintő előadásról, témáról készíthessünk előadást. Bízunk abban, hogy ez mi hamarabb eljön.
A Revizor című előadást a Beregszászi Társulat a Gyulai Várszínházzal, a Nemzeti Színházzal és a Győri Nemzeti Színházzal közösen vitte színpadra. A darab rendezője Ifja Vinyánszky Attila.
Néphiedelemben gyökerező mágia, a nyári napforduló misztikuma, a jó termés meghálálása, egészség és szerelem varázsló erő. Meg annyi titokzatosság, ami Szent Iván éjszakájához köthető, és amit eleink az ilyenkor meggyújtott mágia parázsának átugrásával tettek emlékezetessé. Ezt a szokást elevenítették fel néhány évvel ezelőtt, és e köré szerveződött a Pécskai Magyar Napok elnevezésű kulturális hagyományőrző szórakoztató rendezvénysorozat, amit idén a múlt hétvégén tartottak meg. Pataki Lehel Zsolt összeállításában elsőként a Búza Virág Egyesület és Néptánc Együttes vezetőjét, Engi Márta Ildikót hallják.
A gondolat az az volt, hogy a tűzugrás rendezvényből egy több napos rendezvény legyen, és akkor jött az ötlet, hogy csatoljuk össze a Pécskai Magyar Napokkal. Tulajdonképpen ez keresztelő Szent János születésének évfordulójához kötik. Általában a szenteknek a haláluk időpontját említjük meg, kivéve három. Jézus Krisztus, Szűz Mária és keresztelő Szent János, akinek a papi liturgikus világban megtartották a születésének az időpontját is. Viszont a nyári napfordulóhoz rengeteg pogány szertartás kapcsolódott, akár a tűzgyújtása is, akár a tűzugrása is Pécskán is. Annak idején így utca végébe összegyűltek az utca lakói, árokpartok voltak, ugye vizes árkok, és ott benne az árokba raktak tüzet, majd a gyerekek átugrálták, később a felnőttek is. A Szent Iváné alma érett akkor, és avval kínálták meg az ott összegyűlteket, némely háziasszony meg pogácsát hozott, és abban kínálgatta az összegyűlteket.
A Szent Iváné tűzugrás a Pécskai Magyar Napok fő programpontja?
Más ilyen többnapos rendezvény csúcspontjának a tűzi játék, Szent Ivánékor pedig a tűzugrás a csúcspont.
A megnyitó beszédében azt mondta, hogy a Pécskai Magyar Napoknak az is a célja, hogy ne csak szórakozást nyújtson, hanem a magyar identitás tudat megerősítésében is segítsen.
Sajnos állandóan avval a problémával találkozunk, hogy nagyon sok tiszta magyar családból származó szülő gyermekeit román tannyelvű intézményekbe iratja, és én mindig attól tartok, hogy ezek a gyermekek egy idő után ilyen identitászavarba fognak kerülni, mert ők tartoznának ahhoz a csoporthoz, ahova járnak, ugyanakkor ki is lógnak belőlem, hiszen otthon ők egészen mások. Talán pontosan ezek a rendezvények azok, akik segítenek, hogy a gyermek mégis megtalálja arra önmagát.
Ludmai Zsolt, dédöreganyám mesélte, hogy milyen szép, amikor ezen az éjszakán meggyújtsák a Szent Iványi tüzet, és átugorja a fiatalság. Még amikor kisebb voltam, hogy 8-10 éves körül lehettem, nálunk az utcába is gyújtottak egy nagy tüzet, és mindenhol Pécskán. Sajnos most már kihalt ez a szokás, de itten mi, a Búzavirág, meg a Hagyományőrző Egyesület próbáljuk minél jobban vigyázni rá, és minél jobban újjáéleszteni. Én úgy érzem, hogy ez a miénk. Itt kell legyünk, össze kell gyűjjünk, legyünk együtt, szórakozzunk egy jót, mert másképp az évben úgyis csak munkával és a sietségtől nincs semmire se időnk. Inkább jöjjünk ide, gyűjjünk össze, szórakozzuk ki magunkat mostan.
Minden alkalommal eljönnek a Pécskai Magyar Napokra.
Akkor, mikor a munkából délutáni váltásba, akkor muszáj kihagyni.
Melyek azok a programok, amelyek a leginkább érdeklik?
A néptánc is, meg a koncert miatt inkább.
2013 áprilisában szervezték meg első ízben a Pécskai Magyar Napot, mert akkor még csak egynapos program volt. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre Bartók András, a Pécskai Búzavirág Egyesület és Néptánc Csoport akkori elnöke?
Örömmel tölt el, hogy valamilyen kezdeményezésnek van folytatása. Ez egy közös megbeszélésnek volt az eredménye, hogy a pécskai magyaroknak legyen egy külön napjuk, amit talán egy nagyobb összefogást eredményez a magyar kisebbségi hagyományozó egyesület is szokott rendezni általában minden évben magyar témájú rendezvényeket. A templom búcsú szintén, amit mondhatunk, hogy egy magyar rendezvény, de az mellett a városnapokon is van egy külön nap a magyaroknak mindig. És egyesek valamilyen oknál fogva távol maradnak ezektől a rendezvényektől. Hogy miért? Azt nem tudom megfejteni.
Szerettünk volna egy olyan rendezvényt, ami a pécskai magyaroknak szól, és nem csak.
Kocsik Imre pécskai RMDSZ elnök, a város alpolgármestere.
Egymással elbeszélgettünk, és emellett a magyar kultúránkat is ápoljuk. És reméljük, hogy még következő 10 év múlva is meg lesz szervezve.
Nem csak hagyományaiban és nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet. Erre mutat rá a Balassagyarmati Palóc Múzeumban megnyílt Címerekkel írt történelem című tárlat, amely Pécsi L. Dániel jelképművész munkásságát mutatja be. A kiállításon a felvidéki zobor aljának is kiemelt szerep jutott a zsérei Földesi László éneke és muzsikája révén. Tarnóci László riportja.
Ha Zsére település nevét mondjuk, talán tanástalanul áll ezelőtt egy rádióhallgató, de ha azt mondjuk, hogy Zoboralja, akkor már pontosan tudja, hogy merre felé is van. Földesi László lokálpatrióta zsérei, aki most a Nemzetegyesítés Címerekkel című balassagyarmati jelképkiállítás megnyitóján is közreműködött. Miről híres az önök települése, és mi az, amit hoz ilyen alkalmakra?
A mi településünk végül is a Zobor vidék, a Zoboralja, közte Zsére is. Ha Zsérét említjük, akkor ugyan nem nagyon ismerik az emberek, de azt mondjuk, hogy a Csitári hegy, akkor azt már tudják az emberek, mert a Csitár falu van a Csitári hegy egyik oldalán, a Zsebrőce hegynek, és Zsére pedig a Zsebrőce hegy másik oldalán. Tehát mi is a Csitári hegy alól vagyunk.
És most Balassagyarmaton beszélgetünk, Balassagyarmat szintén határos Csitárral, testvértelepülés. Igen. A két Csitár egymással.
Zsérével kapcsolatban ugye az volt, hogy 6 alkalommal járt ott Kodály Zoltán, és 4 alkalommal Bartók Bélával. A Zobor vidékén csak népballadákból több mint 1000 gyűjtött be a két népdalgyűjtő. Azért szerettek párba járni, mert Kodály Zoltán gyűjtötte a magyar népdalokat, és ott vannak kevert falvak is, egy részük el is szlovákosodott, és Bartók ismerte a szlovák nyelvet, ő gyűjtötte a szlovák anyagot. Kodály Zoltán, így jutott el Zsérére, ott gyűjtötte a híres ajólovas katonának népi katonadalt, amit utána Hári Jánosában is felhasznált, ugyanígy a Kicsinyahordócska, de így tudnám sorolni, mert én folklóros voltam a faluban, kórusban is énekeltem, tehát rengeteg helyi népdalt ismerek.
Zsérét hányan lakják most, és mennyi a magyarság ebből?
1300 körül. A hivatalos statisztika szerint 46-47% a magyar. 50 évvel ezelőtt akkor 91-93% volt a magyarság. Ez a statisztikai adat, ez olyan, hogy...
Aki nem igazán elkötelezett, az hol ide, hol oda tartozónak vallja magát.
Így van, így van.
És a vegyes házasságok is.
A vegyes házasságok vannak. Ha reálisan akarnám az egészet, akkor azt hiszem, hogy a 70% még mindig a falunak magyar, akik kötődnek a nemzetükhöz, nyelvükhöz.
Zsére címerét Pécsi L. Dániel Magyar Örökség díjas jelképművész készítette, díszpolgára is a településnek. Önnek mit jelent Zsére, és mi áll Zsére címerében?
Zsérének megváltoztatták a címerét, sajnos. Az első címere magát a grafikát, azt a Sára Ernő, de hogy mi legyen a címerben, azt én javasoltam a Lacit. Egy honismereti kerékpár túrán Jókán ismerkedtünk meg, Mátyusföldön 1979-ben. Azóta vagyunk barátok. Na most ez a túra, ez Zsérén fejeződött be, a Zoboralján, és ott a futballpályán volt a táborhelyünk. A barátságból aztán folyamatos kapcsolattartás született olyannyira, hogy amikor a falurombolások ellen a zsérei magyarság adományokat gyűjtött, és tiltakozásért írtak egy petíciót is, akkor én hoztam a Bethlen Gábor alapítvány díját, vittem Zsérére, és adtam át Lacinak. Aztán 1993-ban Dorogon a kezdeményezésemre győzelem napja helyett a megbékélés napját hirdettük meg, amihez elsőként a zsíreiek csatlakoztak, és ennek folyamányaként emeltünk egy emlékművet Zsérén, a Reménység emlékművét. Na, ezen szerepel a címer, amit lecseréltek sajnos.
Zoborajával az összetartozásunkat itt a Nemzetegyesítés címerekkel című kiállítás is jól reprezentálja. Balassagyarmaton a Palóc Múzeumban hány címert hozott ide?
Közel 1000 címert. Utaltam rá, hogy 21-ben volt 100 éve annak, hogy a Királyhágon melléki egyházkerület ugye megalakult. Fölkértek, hogy tervezzem meg a 9 egyházmegye, a Presbiteri Szövetség és 223 egyházközség címerét. Ilyen nem történt még a magyar művelődés történetbe. Rengeteg olyan címertáblát nem tettünk fel, mert reprezentálja a többi. Ezek itt vannak most letéve, de nem fért el. Jelmondatommal fejezném be, nem csak nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet.
Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket. Korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Pór István nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.